Gyerekdalok, aztán a énekelt versek már, mint hogy a gyerekdalok kapcsán, aztán a táncház, a népzene, és aztán a nem gyerekversek, tehát a magyar kültészet egyre inkább megjelent itt ebben a zenei világban, egy kicsit dúsítva vagy megerősítve, és hát itt Nagy László és egy csomó mindenki, Szécsi Margit a felesége, Csóri Sándor, nem tudom, soroljon már fel hirtelen, lányok zavaróban nem jutnak a többi.
Rengetegen jöttek el, az ember nem elképesztő volt, és jöttek át Erdélyből, és jöttek vidékről.
De most én az ő verseikre is gondolok, hogy azokból dalok lettek, amelyek a közhasználatba kerültek, hogy ilyen kicsit útszélien mondja.
Igen, igen, egyébként a Feri későbbiekben, ha jól láttam, nem nagyon jártam ilyen koncerteket, de úgy látszott, hogy ezeket a verseket zenésítem egyre inkább, tehát a felnőtt verseket, egyre többet kerestem most például egy csomó népzenét tőle, hát a YouTube-on nem nagyon.
Egyre nehezebb, én is így voltam tegnap előtt, igen. Még egy dolog, ami eszembe jutott, egy történet, hogy nem biztos, hogy pont egyformán emlékszünk erre, de a Kassák Klubnak volt egy nagy terem és egy előtere, és az előtérben voltunk néhányan, és bent zajlott az esemény, énekeltek minden, és egyszer csak egy furcsa, nagyon szép hangú lány megjelent, ott elkezdett énekelni, és beszaladtunk többen is az előcsarnokból, Sebestyén Mártának hívták az illetőt.
Így van, Sebestyén Márta, aki hát ugye világhírű énekes lett utána, és ott volt éppen, írtam valahol, a Mona néni, az édesanyja, Kodálynak a tanítványa, aki a Kassák Klubban lánykórust vezényelt, tehát lánykórusnak a próbáit tartotta, és Márta akkor valóban, hát csecsemő volt jóformán, 17 éves, talán 18.
Még szerintem kevesebb lehetett, mert úgy kellett kapacitálni a sebeinknek, hogy gyere te, én el tudod ezt énekelni, erre emlékszem mégis, hát teljesen oda voltunk ettől.
Sok tehetség felmerült egyébként ott a Kasságban, nem csak ilyen, hanem csomó más is, tehát valóban ebből a szempontból ez egy felkelésnek a kiváltása volt a sebőféle zene, és Feri igaz, hogy meghalt, és sírunk, és zokogunk, de azt kell mondanom, hogy mindent megtett, amit megtehetett az ő tehetségébe. És ez óriási dolog, mert nagyon kevesen csinálják meg a 9,5 millióból, hogy a tehetségük legmagasabb szintjén produkálják, és merik, és energiát fektetnek bele, és belehalnak, és ezért boldogok lehetünk, hogy itt volt köztünk, és ezt végigcsinálta. Komolyan mondom, a halála napjaiban is ezt mondom, hogy boldogok lehetünk, hogy itt volt.
Üdvözlöm én is, Dudok Dávid vagyok, a Civil Rádióban, itt ő velem szembe Péter Hiferi, és nekem eszembe jutott egy videó, amit Sebő Ferenccel az egyetemen szoktunk használni, amikor a társadalmi részvételiségről beszélünk. Péter Hiferi készített egy interjút Sebő Ferenccel pár évvel ezelőtt a társadalmi és állampolgári részvétel hetével kapcsolatban, és ott arról beszél Sebő Ferenc, hogy mennyire fontos ezeknek például a néptáncok, a néptáncnak, vagy a táncházmozgalomnak, vagy általában a népi bármilyen mozgalomnak a megjelenése a társadalmi és a közösségi részvétel szempontjából, hiszen ezek olyan intézmények, amelyek bevonják az embereket, az érintetteket az életük alakításába és a közösségi megoldások keresésébe. Ön mennyire látta ezt Sebő Ferenc életében fontosnak?
Nyilvánvaló, mint mondtam, ugye én nem vagyok a szakterületnek igazi tudója, nem vagyok képzett zenész, tehát csak azt látom, hogy természetesen a sebőféle zene az kiváltotta azt az aktivitást, amire mindannyian vártunk, mert fiatalok voltunk, és azt láttuk, hogy valaki szabadítson fel bennünket ahol a diktatúrából, amit ugye a Kádár rezsim az oroszok támogatásával megteremtett Magyarországon. Úgyhogy az, hogy a táncház mit hozott, az egy eszköz, tehát a kultúra az mindenképpen egy eszköz, hogy a belső, hogy mondjam, képességeinket felszabadítsuk, hogy a mentálhigiénés állapotunkat rendbe hozzuk, egyensúlyba hozzuk. Azért nézzünk filmet, azért olvasunk verset, azért éneklünk, azért táncolunk, és az egész sebő, hogy mondjam, világlátás, az egész sebő
jelenség,
amit csinált, az a felszabadításunkat célozta, mert hát nem voltunk szabadok. És a táncház és a ének és a sebőféle verszenék, megzenésített versek, azok mind-mind a mi belső szabadságunkat támogatta, kiváltotta, példát adott, eszközt adott, ha táncoltunk, ha énekeltünk, ha hallgattuk őt. És ezért vagyok ugye büszke rá, hogy ő létezett és volt, és a helyét remélem, hogy ha nem is veszik át, de nagyon sokan pótolják a mai fiatalok közül.
Hivatkoztál arra, hogy sokat jöttek oda a Kassák klubba is többek között, de mindenfele Magyarországra, és akkor meg Magyarországról is egyre többen mentek ki. Tehát egy életmódot ismertek meg a magyarok, mert eddig inkább a fizikai állapotokat, a környezetet, az épületet hangsúlyoztam ki, meg persze a zenét is. De hogy éltek ott az emberek, hogy a paraszti élet szokásait, mert ezekről is nagyon jól tudott Feri beszélni, hogy mennyire megtaláljuk egy logikus, felépített mindennapi világban, hogy az emberek szerepek találjanak, hogy a csavargók legyenek, de azért, ha lehet, kapjanak lehetőséget, hogy jól cselekedjenek, a jól cselekvők pedig megjutalmazódnak a közösség által, most így értem. Tehát, hogy egy nagyon fontos társadalmi működésnek a szűk példáit mondta el, talán azt hiszem, hogy ebben az interjúban is, ha kicsit nehezen, de ha visszaemlékszem rá, amit Dávid az előbb fölidézett, de hogy mennyire az életünk mintázata volt egy kis erdélyi faluban a közösség működése, és hát ezek mind a változásot, ezt a bátorítást, fölbátorodást, amire te ennyire érzékletesen itt hivatkoztál, ezt nagyon erősen szolgálta. És hát azt látom, hogy nagyon sok zenekar van, akik innen indultak, és tovább léptek, tehát nem utánozók, hanem tovább lépők. És akkor még egy pár perc pillanatra csak térünk vissza, hogy a versekben, hogy az utóbbi időben az irodalmi esteken egyre többször már nem annyira népzenéről van szó, te is magad is hivatkoztál erre a beszélgetésünk elején, hanem arról, hogy egyre inkább a megzenésített versek kerülnek előtérbe. Ez nagyon izgalmas, hogy a régi énekmondó, mesemondó, valami filmen láttam is a Facebookon, ami több órát nem tudtam szabadulni vasárnap este, amikor ezt megtaláltam, vagy hétfő este ezeket a reflexiókat, hogy erről beszél. Szóval nagyon, nagyon izgalmas, hogy az életünket ez hogy átjárta, de valamit...
Nézd, az énekelt versek mindig fantasztikusan nagy közösségformáló voltak, mert felesne annak idején valószínű, még Homérosz is énekelte az Iliász nevet, de hát a Tinódilantó Sebestyén azt ugye tudjuk, meg a oroszoknál, Jevtusenko, meg a többiek nagyon gyakran énekeltek. El kell árulnom, bár az igazság az, hogy sokan talán nem szeretik hallani, de éppen tegnap egy ilyen mesterséges intelligencia zenecsináló programot letöltöttem, és hát próbaképpen föltettem rá egy-két versemet, ugye a Zsoltárokból egyet, meg a verses kötetemből, és fantasztikus érzés volt hallani a primitív kis zenét elénekelve, mert valahogy sokkal jobban megragadott a saját versem énekelve, mint amikor elolvasom magamnak, vagy elmondom magamnak. Tehát ez csak azt akarom támogatni, amit mondtál, hogy a megzenésített verseknek van valamilyen olyan emocionális hatása, ami az elmondott verseknek nincsen, vagy legalábbis nem mindenkinél, vagy nem olyan mélységben, nem olyan erővel, mint ez a bizonyos, hát, mesterséges intelligenciával megzenésített versem, ami egészen meghökkentő volt, és míg mentem Pest felé, dúdoltam végig.
Ezt egy kis filmrészletben láttam a Facebookon, hogy arról beszél Sebő Feri, hogy ő tulajdonképpen semmi különöset nem csinált, hanem csak ezeket a verseket elkezdte mondani, és nem így mondja, de hogy jött rá a zene. Tehát, hogy, és hogy tulajdonképpen észrevett, vagy ő is nyilván rájött erre, hogy ez a vers, ez a zenével együtt tud igazi üzenet lenni. No, hát nagyjából...
Jó, hát ez igen. Na figyelj, ez alkotástechnikai dolog, ez nagyon érdekes. Azt szoktam mondani, tudod, amikor régen verset írtam, nem én írom a verset, hanem valaki súgja. Nem, hanem az volt, hogy az ember 10 évig gyerekként foglalkozott verssel, és aztán tényleg szinte azt lehet mondani, hogy a halottak, a régiek, a régen élők, a régi költők, azok súgják ezeket a sorokat, és a Feri miután rengeteget foglalkozott a népzenével, és egyáltalán a zenével, egy idő után neki is súgta, kicsoda, hát kicsit nagy, hogy mondjam, nagy zolással mondom, a népdal, a népzene, a népből jött dallamok súgták neki, hogy hogyan írja meg a vershez a zenét. Tehát ő is egy sugallatra dolgozik, ahogy én is egy sugallatra dolgozom, és valószínű rengeteg költő is, zeneszerző is így van vele, hogy honnan jött ez a sugallat, nem tudom, fogalmam sincs, én magam se értem, de ezt meg ezt írom le. Mintha nem én írtam volna, úgy nézek vissza egy-egy versre. Nyilván Feri is úgy rábámult egy-egy dalára, hogy jé, de érdekes, én írtam.
A Széchi Margitra ír, hogy úgy nézek magamra mindig, ahogy csodára nézni illik.
Ez
csak így hirtelen eszembe jutott. Nem tudom, hogy pontosan mi történt vele, vagy hát nyilván hosszabb ideje beteg volt, de egy érdekes párhuzamot még hadd mondjak el, itt talán kicsit búcsúzásként, hogy nem tudom, te tudod-e, de Nagy László a halál előtti este a Kassák klubban volt egy irodalmi klubon, és utána hazament, és valahol itt az Árpád fejedelem útján éjszaka meghalt. És hogy Sebő Feri hétfőn halt meg, de még szombaton is találtam nyomokat, meg még talán pénteken is a országos táncház találkozón előadott, és még utána, mintha egy irodalmi esten lett volna szombaton vagy vasárnap, tehát az utolsó pillanatig együtt élt ezzel a világgal, amit alkotott, és hát amit mi meg ennyire szeretünk. Gábor, köszönöm szépen, egy kicsit megidéztük most magunknak, meg egy kicsit körbejártuk.
Én köszönöm, Sebő Feri élményét. Sírok egy kicsit, és akkor, sírok és boldog vagyok.
És akkor a József Attila verssel most egy kicsit elbúcsúzunk ettől a témától a következő pillanatokban. Összezavarodtam. A Rejtelmek című verset hallgassuk. Köszönjük, Gábor, a legjobbakat.
Köszönöm, szia, én is, szervusztok.
Kajakkenu gyorsasági világkupát rendeznek Szegeden május 8-a és 10-e között. Kurilla Viktor sajtófőnök van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat.
Látványosnak ígérkezik ez az esemény, és a címből arra következtetek, hogy nemzetközi mezőnyre számíthatunk.
Így van, hát ugye megszokhattuk már, hogy a kajakkenus nemzetközi mezőny évvel éve ellátogat hazánkban, nincs ez másképp most sem. Ugye az első gyorsasági, az idei első gyorsasági világkupa lesz ezúttal Szegeden, gyakorlatilag az egyik első nemzetközi verseny az idei évnek az ismét nálunk, ezt néhány héttel ezelőtt rendeztek már egy ázsiai játékokat, most pedig majd jön a világkupa Szegeden. Évről évre rendezünk egyébként ilyen versenyeket. Ennek most a szokásosnál azért nagyobb tétje van, hiszen az új kvalifikációs rendszer értelmében ranglista alapú pontszerzés zajlik már ettől az évtől, és így ennek a versenynek az eredménye is beleszámítanak ebbe. Így aztán reméljük, hogy a versenyzőink is jól fognak majd szerepelni, ahogyan azt megszokhattuk tőlük.
Mit érdemes tudni a helyszínről? Szeged eléggé népszerű a sportolók körében.
Igen, hát rendszeres visszatérői vagyunk Szegednek, a Matyérnek, ez egy legendás pálya, nem csak a hazai, de mondhatom bátran a nemzetközi kajakkenu sport berkein belül is. Többször megkaptuk már, hogy ez a világ legjobb pályája, itt egyedülállóan jó infrastruktúra van, a víz csodálatos, az időjárási körülmények is azért többnyire kegyeibe fogadják a versenyzőket, úgyhogy arra számítunk, hogy az idén sem lesz másképp, készülünk gőzerővel, és nagyon várjuk már a versenyzőket.
Rendkívül gazdagnak ígérkezik a program, 3 napon keresztül tartanak majd a versenyek. Mikor a legérdemesebb kilátogatni, ha van ilyen idősáv?
Én azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag a verseny elejétől végéig érdemes ezt kilátogatni. Azt kell tudni egyébként a programról, hogy igen, május 8-án pénteken veszi majd kezdetét. Itt az egész nap során majd 24 versenyszámban lesznek előfutamok, illetve középfutamok, és hétvégén a további középfutamok mellett már döntős programok is lesznek, szombaton és vasárnap is, délelőtt és délután is lesznek döntők, úgyhogy nyilván szurkolók leginkább egyértelműen arra kíváncsiak, de én azt tudom mondani, hogy már a pénteki napon is érdemes kilátogatni, hiszen az előfutamok és a középfutamok is azért jó csatákat szoktak tartogatni.
A szakavatott szemek számára biztosan azonnal látványos egy ilyen verseny. Aki esetleg még nem volt, mivel buzdítaná arra, hogy kilátogasson erre a versenyre? Mi az, ami igazán látványossá teszi ezt a sportot?
Hát én azt tudom mondani, hogy a kajakkenu az egy olimpiai sikersportág Magyarországon. Ugye a 3. legeredményesebb olimpiai sportág vagyunk. Ahogy mondtam a beszélgetésünk elején, és azért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy versenyzőink évről évre elkényeztetnek minket nagyszerű eredményekkel. Ez így volt a tavalyi évben is, és egy héttel ezelőtt volt egyébként szintén Szegeden a válogató, ahol nagyon sok olyan teljesítményt láthattunk a versenyzőktől, amikre a szövetségkapitányaink is azt mondták, hogy ez már nemzetközi mezőnyben is erős lehet. Úgyhogy én leginkább azt tudom mondani, hogy a csodálatos helyszín és a nagyszerű időjárás, ami általában Szegedre jellemző, hiszen a napfény városának is hívjuk Szegedet, az eredményességben bízhatunk, és abban, hogy a csapat jól fog szerepelni, a szurkolók pedig mindig örülnek, hogyha a hazai versenyzők eredményesek.
Önkénteseket is várnak még, ha jól látom, akkor május 1-ig.
Igen, viszont az önkénteseinket már a világkupára megszereztük, tehát az jelentkezés már lezárult erre az eseményre. Ugyanakkor nem ez lesz az egyetlen nemzetközi verseny idén Szegeden, hiszen júliusban, július 23 és 26 között majd ifjúság és U23-as Európa-bajnokságot is rendezünk ugyancsak a Matyéren. Ide még várjuk az önkéntesek jelentkezését. Ugyanakkor a világkupára már szerencsére beteltünk, úgyhogy ilyen téren is jól állunk az előkészületekkel.
Hol lehet mindezzel kapcsolatban információt találni, illetve gondolom, hogy a jegyvásárlás is valahol elérhető?
A világkupán a szurkolók számára az egész hétvége során díjmentes a belépés, nincs jegyértékesítés, bárki jöhet és ingyen szurkolhat a magyaroknak. A világkupa hivatalos oldala, ahol egyébként a már említett ifjúsági és U23-as Európa-bajnoksággal kapcsolatban is találhatók információk, ez a szeged2026.com. Itt minden lényeges információt elérhetővé teszünk, és folyamatosan frissítjük most már a verseny kezdetéig. Illetve azt tudom javasolni, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség honlapját, a kajakkenusport.hu oldalt, illetve a szövetség social felületeit, Facebookot, Instagramot, TikTokot, YouTube-ot is érdemes követni, hiszen az elkövetkezőkben majd a főként a magyar versenyzőkről fogunk majd beszámolni ott.
Köszönjük szépen, versenyzőinknek jó versenyzést és sok sikert kívánunk, a szurkolóknak pedig jó szurkolást, kiváló időtöltést mindenkinek. Május 8 és 10-ek között rendezik a kajakkenu gyorsasági világkupát Szegeden. Mindezzel kapcsolatban Kurilla Viktor sajtófőnököt kérdeztem. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Sátorral el nem oríts, erős várat, förgetekkel, életed.
lassan a végéhez közeledik a délutáni magazin, még Sebő Ferencéknek a dalait hallgatva, egy kicsit még a búcsúzásba is belekerül, rábeszélünk közben persze. Dávid, mi az, amit te esetleg a mai nap során ki tudnál emelni, amiről, ami téged erőteljesebben megfogott, vagy amit fontosnak gondoltál a mai délutáni magazinból?
Nekem az első téma nagyon szimpatikus volt. Hello civil szakmai délután tartanak a kampányzáró eseménnyel összekötve, ez az 1%-os kampány, amiről tehát szó van, május 21-én Molnár Bence volt a vendégünk. Igen. Vele beszélgettél. Nekem nagyon szimpatikus volt Bence is persze, és ez az egész kezdeményezés.
Én, amit így kiemelnék, mindig a PET kupa az engem nagyon megragad, és nagyon sokat foglalkozunk, lehet, hogy egy külön, már egy nagy több órás anyagot is össze tudnánk, hogy kiadványfélét állítani, ebből gondoljuk majd meg. De amit én most itt fölhoznék, az ez is, de a másik, hogy Józsefvárosban egy érdekes kiállítás és mozgalom kezdődik, még a tartalmát majd személyesen megismerjük, közösségi rádiózásról a Kesztyűgyár galériában, erről is volt egy beszélgetésünk.
És ha adományozni szeretnének, az első magyar űrkutatónőről, Illés Erzsébetről szóló könyv kiadásához, akkor ezt megtehetik az adjukössze.hu oldalon. Székely Anna Krisztina volt a vendégünk.
És hogy még belehallgassunk az utolsó Sebő felvételbe, Sebő Ferencről emlékeztünk, aki hétfőn hunyt el, és akinek a nagyon sok mindent köszönhetünk, és Nógrádi Gábor volt a vendégünk, akivel mi ketten akkor a Kassák klubban, az elég nevezetes Kassák klubban, ami székhelye volt a Sebő együttesnek, ott voltunk együtt. Na hát nagyjából ennyi volt a mai délutáni magazin, és még a zene, amíg tart, elmondom gyorsan, a sportszerkesztő Tarcsi Géza volt, a hangmester Petik András és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Hallgassanak még egy pár másodpercet Sebőjéktől. Még tartoztam az előbbi elbúcsúzásnál a ma esti ajánlással. A Demokrácia most délutáni esti 19 órakor kezdődő műsorában a Fürkész Innovatív Általános Iskola alapítója Berett Zoltán lesz a vendégünk. Azt hiszem, nagyon érdekes dolgokat fogunk hallani tőle. Én csak olvastam, meg láttam más interjújában. Nagyon érdekes, hogy általános iskolában milyen reformszerű, innovatív általános iskolai módszereket találnak ki pedagógusok. A saját örömükre mondom ezt most egy kicsit könnyelműen.
Kukkolva ringadoz a málna tűrmele, karján budgyos, síros, papíros szenderek. Lágy a táj, gyöngy az est, tömött falon, falom, hegyek párája resz, a halmokon dalom. Meg egy ügyű vagy, tán csak jó vagyok, csreszketek, mint a fű, és mint a csillagok.
Nothing but the blues.